az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Örüljetek dicsőségeteknek, adjatok hálát Istennek, aki meghívott titeket a mennyek országába. Alleluja! Testvéreim, húsvét nyolcada van, a feltámadott Krisztust köszöntjük, a húsvét örömében igyekszünk megújulni, megerősödni. És azután most előre hirdetem, hogy a mai persely pénzt a templomtető javára fordítjuk, és hát reméljük, hogy eljön majd, illetőleg hát érezzük azt, hogy mennyire jó, hogy van tető, mert ugye kint elég hideg van, és mégis valami védelmet nyújt ez számunkra, bizakodást, hogy nem csak a húsvét öröme jön el, hanem tavasz is lesz lassan. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságot, mindenkor szeplőtelen szűzmágiát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Amikor a hét első napján, húsvét vasárnapon beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét, meg az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, és akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. A 12 közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: láttuk az Urat. Ám ő így szólt: ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimmal a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, Tamás is ott volt közöttük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: békesség nektek! Tamásnak pedig azt mondta: nyújtsd ki ide az ujjadat, és nézd a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és érintsd meg oldalamat. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így válaszolt: Én Uram, én Istenem. Jézus akkor ezt mondta neki: Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványainak szeme láttára, és azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek, Jézus a Messiás, az Isten fia, és hogy a hit által életetek legyen benne. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, ritka dolog, hogy olyan evangéliumi részletet olvasunk ma, ami egy mai napon történt eseményt mond el, abból indul ki. Húsvét vasárnapját követő vasárnapon volt az, ami Tamás kedvéért történt. És nem csak Tamás kedvéért, hanem a mi kedvünkért is. Érdekes elgondolkodni azon, hogy amikor Jézus föltámadt, és aztán megjelent a tanítványoknak, hát azért ezeknek a tanítványoknak valami olyan tapasztalatban volt részük, aminek a leírására nagyon nehéz emberi szavakat találni. Talán nem is lehet egész pontos szavakat találni. Feltámadt emberrel ezek a tanítványok találkoztak már, hiszen Jézus föltámasztotta az evangéliumok szerint is Jairus lányát, föltámasztotta a Naimi özvegynek a fiát, és föltámasztotta Lázárt, aki úgy jött ki a sírból, hogy még a halotti pólyák is rajta voltak a testén, és azoktól is nehezen tudott megszabadulni. De ezeknek az embereknek csak maga a föltámadása volt érdekes, a személyiségük, a lényük ugyanolyan volt, mint azelőtt. Csoda volt, meglepő dolog volt, hogy ezek meghaltak, de most újra élnek, de arról, amit az emberek velük kapcsolatban tapasztaltak, nem volt nehéz pontosan beszámolni. Jairus leánya fölkelt, és evett, és mosolygott, és úgy viselkedett, mint akivel semmi se történt. Akkor viszont, amikor Jézus támadt föl, Jézus nem arra támadt föl, hogy a földi életét folytassa ott, ahol abba maradt, és megtoldja még 20, 30, 50, 60 évvel, és aztán újra meghalljon most már véglegesen, hanem arra támadt föl, hogy a dicsőségben, az Atya jobbján elfoglalja azt a helyet, ami őt illeti, és elmenjen, ahogy megígérte, helyet készíteni nekünk az Atya házában. Azok, akik között megjelenik, hát azok nem csak azt látták, hogy ez az ember újra él, hanem azt is látták, amit leírni nem nagyon tudnak, hogy a teste más, mint azelőtt volt. Azért mondja el az elbeszélő, hogy zárva volt az ajtó, a zsidóktól való félelembe ezek a tanítványok bezárkóztak, és Jézus mégis megjelent közöttük. Nem tudni, nem azért, mert álkulcsokat hozott az Atya házából, és akkor kinyitotta a bezárt ajtókat, hanem azért, mert olyan volt a teste, hogy a világnak a megszokott dimenzióit meg tudta nyitni, és be tudott lépni egy zárt szobába. És akkor hát megszólítja a tanítványokat, akik elképednek, hogy itt vagyok, békesség nektek, és megmutatja nekik a kezét meg az oldalát. Miért mutatja? Azért, hogy lássák, hogy nem egy szellemet látnak, hanem azt a testet, amelyet keresztre szögeztek, amelyet megsebesítettek, az oldalát is átszúrták 3 nappal ezelőtt. és az a seb nem heged be, de nem fáj neki, vagy nem vérzik. Nem kell attól tartani, hogy újra, hát nem tudom én, be kell kötözni, vagy valami, hanem ott van, és tündököl, és tanúsítja azt, ami történt vele, de az átalakult, az átszellemű testében ez nem okoz fájdalmat, vagy zavart. Dicsőségéhez tartozik, hogy megsebesült, hogy meghalt értünk. A húsvéti beszámolók azért más természetűek, mint a Jézus korábbi életéről szóló beszámolók, mert a korábbi fejezetek, az evangéliumnak a korábbi fejezetei Jézusnak olyan szavairól, tetteiről, megnyilatkozásairól számolnak be, amelyek a nyilvánosság előtt történtek, és amelyekben van valami csodálatos a Jézus rendkívülisége miatt, de mégis nincs semmi olyasmi, amit ne lehetne pontosan szavak segítségével fölidézni. Megállt, megszólalt, beült a csónakba, ezt mondta, azt mondta, világok nyíltak ki körülötte, de tulajdonképpen mégis, hát a mi szavainkkal szólalt meg, a mi világunknak az állampolgáraként viselkedett, amikor eljött az ideje, elfáradt, amikor eljött az ideje, megéhezett, amikor jókedve volt, mosolygott, amikor elszomorodott, akkor elborult az arca. A húsvét utáni megjelenéseiről szóló beszámolók más természetűek, tökéletlen, ügyetlen szavakkal valami olyasmit próbálnak elmondani, amire nincsen szó. Talán Jézus igazi földi történetében a táborhegyi jelenet volt olyan, ahova csak három tanítványt vitt magával, és ott elváltozott előttük a színében, és megnyílt fölötte az ég, és lejöttek hozzá a mennyei szereplők, Mózes, meg Illés, és azokkal beszélgetett, és ragyogott a teste, fénybe öltözött. Akkor mondta Péter, hogy maradjunk itt, de addigra már vége is volt az egésznek. Most pedig ez a csodálatos, tündöklő alak jelenik itt meg, és szólítja meg az apostolokat. És milyen érdekes, hogy akkor, ugye utána újra mondja, amikor ezeken az embereken, hát elárad az öröm, nem csak annak örülnek, hogy Jézus újra él, hanem ennek, hogy beérkezett, hogy megdicsőült, és ennek ők tanúi lehetnek. És akkor Jézus rájuk lehel, és azt mondja nekik, vegyétek a szent lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyernek, akinek megtartjátok, nem nyernek bocsánatot. Ez a lehelet eszünkbe juttatja azt, hogy mikor a Biblia szerint az Isten ember teremtett, megformálta a testét a föld sarából, arcába lehelt, és ez az ember megelevenedett. Így lehel az apostolok arcába ez a mennyből visszatért, ez a feltámadott Jézus, és azt mondja, vegyétek a szent lelket. És veszik, a szent lélek kiárad, és újjá teremti őket is. Az ő testük nem válik ilyen rendkívülivé, hogy most már az ajtón is át tudnak menni, de a személyiségük valamiképpen megújul, a kegyelemben valami gazdag, belső, új élettel, annak az örömével telik meg. És azt mondja, akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyernek. Eszünkbe jut, hogy a negyedik evangélium elején Jézus működése azzal kezdődik, hogy rámutat a keresztelő, és azt mondja, hogy ez az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Hát így veszi el, hogy azoknak, akik hisznek benne, akik előtt föltámadottan megjelenik, azoknak hatalmat ad, hogy a bűnöket megbocsássák. És akkor mi megtisztulunk a bűneinktől. A keresztségben megtisztulunk a bűneinktől, a bűnbánat szentségében. Egészen megtisztulunk. Az emberi életnek az igazi, legnagyobb veszedelme, ellensége a bűn. Minden más szegénységet, betegséget, nyomorúságot könnyű elviselni ehhez képest, hogy bűnös emberek vagyunk, és újra meg újra a sarkunkba leselkedik a bűn. De van bocsánat. És ez a bocsánat nem azt jelenti, hogy vétkezz bátran, és higgy még bátrabban, hanem azt jelenti, hogy küzdjél a bűn ellen, de ha mégse sikerül, elbuksz, akkor ne keseredj el, hanem fordulj oda az irgalmasságnak a forrásához. És ez a feltámadott Krisztus egyháza, ez fel tud emelni, meg tud gyógyítani téged. A bűnből ki tud emelni téged. Azt is mondta a keresztelő, hogy én csak vízzel keresztelek, de aki itt áll, az majd tűzzel és szent lélekkel fog keresztelni. Ezért árasztja most ki a szent lelket az apostolokra és az egyházra, hogy abban ez a lélek otthon legyen. És milyen érdekes, hogy utána derül ki, mikor mindezt elolvassuk, hogy egy tanítvány nem volt ott. Hát a Júdás se volt ott már, mert az nem tartozott már a tanítványok közösségéhez, hiszen áruló lett. De ez a Tamás, nem tudjuk, hogy hol csellengett, nem volt ott a többi apostol között. És amikor elmondják neki a dolgot, akkor nem hisz. Én addig nem hiszek, amíg a sebb helyeit meg nem tapintom. Kedves testvérek, hogy haragudni szoktunk erre a Tamásra, hogy ugyan mit hitetlenkedik. Pedig ezt a mi kedvünkért támasztotta, ilyen, alakította ilyenné az Isten, hogy legyen egy ilyen nehezen hívő is a tanítványok között. Meg köztünk is vannak nehezen hívők. És mi is mondjuk talán, hogy ezek a tanítványok nagyon könnyen hittek, nagyon lelkesek voltak, és nem voltak eléggé kritikusak. De van egy kritikus is közöttük. És ennek a kedvéért újra megjelenik Jézus, amikor már ő is ott van a többiekkel együtt. És egyenesen hozzáfordult, tapogasd meg, hát te ezt akartad. Eljöttem, és nem haragszom. Bizony nehéz dolog hinni. Hát tapogasd meg, és győződj meg. És milyen tapintatos a evangélista, nem mondja meg, hogy Tamás élt-e ezzel a lehetőséggel, csak ugyan megtapintotta Jézus sebeit. Vagy már akkor úgyis megelégedett vele, hogy milyen nagyszerű dolog, Jézus megjelent neki, és nem tapogatta, hanem egyszerűen csak hitvallást tett, hogy én Uram, én Istenem. És Jézus nem tesz neki szemrehányást, hogy mit hitetlenkedtél, hanem azt mondja neki, hogy hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Ez rólunk szól. Mi vagyunk azok, akik nem láttuk őt, hát nem jelenhet meg mindnyájunknak egyenként, külön-külön, hogy a sebb helyeit megtapogassuk. De volt, aki helyettünk ezt kikövetelte magának, és aztán most már benne is bízhatunk, most már látjuk, hogy az Isten akkor mindent megtett azért, hogy az a 11, az csak ugyan hitelesen, hát bizonyságot tehessen róla, előttünk is, eljövendő emberek előtt is, hogy ők találkoztak ezzel a Jézussal, aki feltámadt nem csak azért, hogy 10-20 évvel tovább éljen és újra meghalljon, hanem azért, hogy az örökké valóságban, a dicsőségbe belépjen, elmenjen az atyai házba, hogy megmondta, és ott helyet készítsen nekünk is, mert minket is az örök életre hív. És azért tisztít meg a bűneinktől, azért fordul hozzánk, hogy higgyünk benne, mert ebből a hitből merítünk aztán olyan gazdagabb életet, amelyik felkészít minket az örökké valóságra. És milyen szép, hogy az egész evangéliumnak a végén ott van ez a 3-4 sor, ami már nem a jelenethöz szól, hanem az eredeti záradéka volt a 4. evangéliumnak. A 21. fejezetet valószínűleg csak később toldották hozzá. Lehet, hogy maga az evangélista, vagy annak a tanítványai inkább, de eredetileg itt végződött az evangélium. Ez az utolsó néhány sor már a könyvről szól, hogy ebben a könyvben kiderül, hogy sok csodát tett Jézus életében is, holta után pedig föltámadt és megjelent. De minden csodája nem fér bele ebbe a könyvbe, mert lehetetlen mindent megírni róla, ami az embereknek az emlékezete őrzött. Viszont amit megírtak, azt úgy válogatták ki, hogy az elég legyen arra, hogy higgyünk benne. És akkor átnyújtják nekünk, higgyünk benne, és a hit által életünk lesz ő benne. Kedves testvéreim! Milyen jó itt a húsvétkor találkozni ezzel a mondattal, hogy akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyernek. S találkozni Krisztussal, aki ránk is ránk lehel, s azt mondja, vegyük a Szent Lelket. Az egyház bűnbocsátó hatalma nagyon nagy ajándék, hogy tényleg letérdelhetünk a gyóntatószékbe, vagy elmehetünk a paphoz, akkor is, amikor már régen megkeresztelkedtünk, de az egyszer volt az életünkben. A vétkeink meg tovább, újra meg újra kísértenek, elmegyünk, meggyónjuk. És nem csak megbánjuk, hanem egy pap ott van, és azt mondja, hogy igen, én föloldozlak annak a Krisztusnak a nevében, aki meghalt, értünk. És én föloldozlak annak a Szent Léleknek a segítségével, akit megkaptunk a feltámadott Krisztustól, és aki él itt az egyházban, és megújítja az embereknek a szívét. És egy tanáccsal, vagy egy kérdéssel, bátorító szóval megtoldom ezeket a feloldozással kapcsolatos kijelentéseket, és azután csak ugyan foghatóvá teszem számodra a megfoghatatlan, hogy valóban van újjászületés, hogy valóban segít az Isten. Nem csak azt mondja, hogy spondja rá, hanem azt mondja, hogy itt vagyok és segítek, hogy a bűneidből valóban kiszabadulj, a tanulságaikon okulj, és tudj igazabb életet élni mostantól fogva. Ezekre gondolunk, és így adunk hálát a húsvét kegyelméért. És arra is gondolunk, hogy az egyház bűnbocsátó hatalmában nekünk is van részünk. Imádkozni szoktunk a mi atyánkban, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ha mi örülünk, hogy az Isten megbocsát nekünk, akkor annak is örülhetünk, hogy mi tudunk tiszta szívvel megbocsátani az ellenünk vétkezőknek. És az ünnep erre is alkalom, hogy valami igazi, nagy, mély megbocsátással ne csak kínunkban forduljunk azokhoz, akik vétkeztek ellenünk. Egyszer diákkoromban egy börzsönyi faluban voltunk szentmisén, talán ilyenkor húsvét táján, és aztán ott a harangozó öreg bácsi volt, és ott szolgált a sekrestjébe, harangozott, és hát aztán utána a plébános beszélt róla, hogy látjátok, fiúk, ez a bácsi, hát a fiával lehetetlen helyzetbe került, nem tud neki megbocsátani. És aztán annyira kínlódik szegény, nem mondja el soha a mi atyánkot azóta, mert nem tud megbocsátani a fiának. És hát ugye itt él, meg imádkozik, meg minden, és imádkozik azért, hogy segítsen neki az Úristen, hogy így se szakadjon el tőle, és hogy egyszer legalább legyen ereje arra, amire most nem képes, hogy megbocsásson neki. Nem könnyű megbocsátani, és nem egyszerű kimondani, egyszerű a szavakat, de szívből megbocsátani annak, akit szeretünk, és aki mégis súlyosan nagyon vétett ellenünk, meg az ellen, az Isten ellen, akit még sokkal nagyobbra tartunk. Hát akkor hogyan? Segít nekünk az Isten abban, hogy meg tudjunk bocsátani másoknak. És azután akkor, amikor nekünk segít abban, hogy a mi bűneinktől szabadulni tudjunk, akkor abban is segít, hogy összetudjuk szedni magunkat, és csak ugyan szívből megbocsássunk másoknak. Ez az óriási dolog, hogy eljött, hogy elvegye a világnak a bűnét, és eljött, hogy talpra állítson bennünket azóta is, bukásokból, mi egyebekből, segítsen abban, hogy ne legyen a bűn urrá közöttünk, ne vágjon áthidalhatatlan szakadékokat ember és ember között. Valami ilyesfélre gondolunk akkor, amikor a húsvétra emeljük a tekintetünket, és azután ezt köszönjük meg Istennek, és így tudunk az evangéliumból, a vasárnapi közös szentmiséből, a szentségekből, az élő egyháznak a ige hirdetéséből, tanúságtételéből, a húsvét kegyelmének, örömének a részeseivé lenni, köszönetet mondani azért, hogy az Isten nem hagyott magunkra, nem fordult el tőlünk akkor, amikor vétkeztünk ellene, hanem lehajol hozzánk, törődik velünk, mint ahogy a gyermekének a sebeit bekötözi a jó apa, és azután nem taszítja el magától, hanem inkább meggyógyítja. Valahogy így gyógyít meg minket, gyógyítja meg a világot az Úr, akkor, amikor megváltót küld, és a megváltónak a művét köztünk ilyen csodálatosan beteljesíti. Ezekre gondolunk ma, és ilyesféleket köszönünk meg a mi mindenható atyánknak, és azután hittel hiszünk, hogy a hit által életünk legyen benne. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim mennyei atyánkhoz, aki egyháza által hív bennünket az élő hit boldogságára.
Add meg, Urunk, szent atyánknak a